Már is folytatjuk a nap vendégét, amit megbeszéltünk az adás elején, hogy kivételesen nap vendégei. Itt van a Trend FM kitelepült kis mobil stúdiójában a műsor második részében is El Simon László, illetve Zilai Zoltán, a házigazda pedig ez alkalommal Gál Márk. És folytatjuk, uraim, a beszélgetést pont ott, ahol abba hagytuk, hídképzőnek is tökéletes, hiszen Zoltán még adós vagy egy válasszal nekünk.
Igen, a rozéborok világa az egy nagyon szívemnek kedves területe a borszakmának. Azért is tartom nagyon kiváló termékkörnek a rozéborokat, mert az arról megtárgyalt fogyasztói ízlésváltozáshoz nagyon illeszkedik. A fiatal generációk borpiacra lépését nagyon jól szolgálja, nagyon jól segíti ez a termékkör. A rozék nagyon szerethető italok, könnyen megkedveltük, nagyon sok helyzetben, élethelyzetben fogyaszthatóak, tehát ezért nagyon sokan kezdik a borral való barátkozást rozéborral, tehát ez egy nagyon jó eszköze az új generációk megnyerésének. És van egy másik nagyon fontos oka, hogy én nagyon becsülöm a rozékat, hogy itt Magyarországon nekünk egészen kivételesen jó helyzetünk van, mind ökológailag, mind fajtösszetételt tekintve, amivel a hazai borágazat rendelkezik. Szerintem a nemzetközi mércével mérve is olyan rozé minőségre vagyunk nagy mennyiségben képesek, amely rozék, mondom, nemzetközi összevetésben is nagyon versenyképesek, nagyon jók. Tehát örömmel nagyon jó minőségű rozéborokat fogyaszthatunk, és bármilyen formában, ahogy Laci is itt említette, tisztán minőségig, nagyon sok élményt adó jó borként, fröccsborként, nyári üdítőként, tehát minden változatban nagyon-nagyon jó, és mondom, nagyon jó minőségű rozék vannak. Úgyhogy itt a nyár elején, itt egy rozé fesztiválon, csak biztatni tudom a hallgatóinkat, hogy ne csüggedjenek, fogyasszanak rozét, és azt a rémhírt, amit néha terjesztenek ma már, hogy a rozé divatja az már alább hagy, és hát a rozé az már nem olyan sláger, mint régen. Ezt ne nagyon higgyük el, ne legyen ez egy önbeteljesítő jóslat, mert igazából mindenütt a világon még nagyon nagy kedveltsége van, és amit mondtam a fiatal generációk bevonódásáról, ez szerintem segít abban, hogy fenntartsa ezt az állapotot, mert új generációk mindig jönnek a piacra, és az ő megítélésük a rozék irányában nem fog változni.
Beszéltünk a múltról, beszéltünk most épp a jelenlegi állapotokról. Nincs sajnos működő kristálygömbünk, vagy nem működő sem már rendelkezésre, hogy a jövőt vizionáljuk, de arra invitállak most benneteket, kedves urak, hogy próbáljuk megpedzegetni a jövőképet részint gazdaságilag, már ami a borászatokat, pincészeteket illeti, másfelől pedig gondolva természetesen a fogyasztókra is. Tehát egy ilyen kettős mesdjén haladva, kicsit hazai, kicsit akár uniós szemszögből is, hiszen az elmúlt 25 esztendőben ott volt a 2004-es fontos mérföldkő, amikor Magyarország az Európai Unióhoz úgy szintén csatlakozott. Nemzeti borstratégia, beszélünk erről már az elmúlt években, különböző kontextusban, ennek az egyik fókuszpontja a bormarketing, illetve ezzel hát valamelyest, vagy mennyire fókuszpontja most itt a reakciókból ítélve, erre is felkérlek benneteket, hogy reflektáljatok bátran, illetve hogy mennyire kellene, hogy az legyen akkor. A másik pedig az uniós borreform, illetve ez irányba a különféle törekvések, javaslatok. Tehát, hogy a jövőképet egyik vagy másik szegmens hogyan befolyásolhatja, és kezdjük elsősorban a gazdasági vetületével. Megkerülhetetlen szerintem, hogy itt a kihívások terén igenis beszéljünk arról, hogy oké, én mondjuk, mint fogyasztó, mikor ott állok a borsorok előtt egyik-másik üzletláncban, és akkor valamilyen általam felállított szempontrendszer eldöntöm, hogy melyik tételt emelem le a borsorról vagy polcról, és kifizetem majd a kasszánál, az egy dolog, de hogy mi vezet mindaddig, hogy egyáltalán az a termék oda kerüljön, és annak milyen anyagi vonzatai vannak, és hogyan lehet ezt balanszírozni, versenyképesen fenntartani egy borászatot, ezek szerintem olyan kérdések, amelyekről talán kevésbé, vagy nem annyira irányítjuk rá a reflektorfényt. Első körben Lászlónak szól tehát a kis gondolatmenetem.
Hát, hogyha nemzetgazdasági szinten nézzük, én egyáltalán nem vagyok optimista. Én már annak örülnék, hogyha szinten tudnánk tartani azt, ahová jutott ez az ágazat. Mert az, amit Zoli mondott, az egy nagyon is valós helyzetleírás volt. Annyiban egészíteném ki, hogy a borpiac szűkülése az részben annak köszönhető, mint ami egész Európában, vagy a nyugati világban látszik, hogy a fiatalok kevesebb bort fogyasztanak, ezek a koktélok, gin és a többinek a megerősödése, a piaci szegmensüknek a bővülése az nem kedvez a borpiacnak. Ugye az alkoholmentes italok fogyasztásának a propagálása, ami érthető egyik oldalról, de meg egyébként itt most az alkoholmentes borról való beszéd is szerintem árt az ágazatnak. És még egy dolog, Magyarországon egyre kevesebben vagyunk, és a fizetőképes kereslet az csökken, hogy minden évben legalább 40 ezerre kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak, sokan elmentek ebből az országból. Tehát ezek olyan változások, amelyek a fizetőképes keresletnek nem a bővülését, hanem a szűkülését hozzák magukkal. Most a másik az, hogy azzal is szembe kell nézni, hogy a szőlőtermőterület nagysága Magyarországon szerintem számottevően a következő évtizedben nem fog nőni. Az európai uniós támogatások, telepítési meg újratelepítési támogatások ugyan sokat segítettek, de még mindig, hát vagy 35 ezer hektárra kevesebb a szőlő, mint a rendszerváltozáskor volt Magyarországon, hogyha jól emlékszem az adatokra. Minden esetre nem gondolom azt, hogy jelentős szőlőtermőterület bővülés lesz Magyarországon, tehát az alapanyag ellátás az semmiképpen nem fog javulni. Igazság szerint, amit nagy gondnak érzek, az az, hogy hosszú évek óta a szőlő felvásárlási ára nem változott. Tehát miközben Magyarországon kétszemjegyű infláció volt, miközben az élelmiszeripari termékeknek az ára vagy 40%-kal növekedett átlagosan az elmúlt két évben, aközben se az alapanyag, tehát se a borszőlő, se a végtermék, a jó minőségű magyar borára nem növekedett számottevően. Két pozitív dolog volt, amiről szerintem érdemes beszélni. Egyrészt egy nagyon helyes döntése volt a kormányzatnak az, hogy megadta azt a lehetőséget, hogy külön adó megfizetése nélkül tudjanak közvetlenül cégek, tehát a repi adó megfizetése nélkül tudjanak közvetlenül cégek vásárolni borászatoktól bort. Ez nagyon sokat segített szerintem. És az is helyes, hogy bevezetett új hulladékgazdálkodási rendszer egyébként sok üzemelt, köztük a kisüzemi sörfőzdéket is nagyon nehéz helyzetbe hozó rendelkezéseit, azaz a mohónak fizetendő írdatlan nagy díjakat a borászatok esetében mérsékelték, és az is fontos volt, hogy a bevezetést idővel egy kicsit eltolták. Összességében sok kérdés vett fel ez az egész új hulladékgazdálkodási rendszer, de legalább a borászatok egy kis levegőhöz jutottak. Itt egyébként meg kell jegyezni a szakmaközi szervezetnek, a hegykösségnek, illetve más szakmai szervezeteknek a jó lobby erejét. És ha már Zoli szóba hozta az előző körben a fesztiválokat, én azt gondolom, hogy ez az is hozzájárul, hogy a bornak a társadalmi presztízsét azt nagyon sikerült javítani az elmúlt évtizedekben olyan fesztiválokkal, mint az éppen által a szervezett Budavári Borfesztivál, vagy a Rozália, és sok más hasonló vidéki rendezvény is, amelyek egyébként nem csak a kultúrát, borfogyasztást erősítették, nem csak a művészetek és a bor kapcsolatát, amely tradicionális, évezredes, nem csak ezt mutatják meg a mai időkben is, hanem potens embereknek, olyanoknak, akik döntéshozó helyzetben vannak, vagy ebben a helyzetben kerülnek, politikusoknak, kormányzati szereplőknek is megmutatják ennek az ágazatnak a jelentőségét és az értékeit. Mondhatni, hogy a gazdasági súlyát, az adófizetői képességét is fölül reprezentálva tudnak lobbizni a területért.
Zoltán, hol helyezkedik el ebben az egészben a fogyasztó? Maradhatunk így a fesztiválok szintjén. A bor az közismert, hogy összehoz. Az egy társasági ital. Lehet persze magányosan is borozgatni, de annak talán a varázsa kevésbé van jelen, mint mondjuk akár egy ilyen fesztivál esetében.
Nyilván a ágazat szempontjából a vásárlók, a fogyasztók, azok meghatározóak, és ilyen szempontból is vannak gondjaink, hogy László is ezt említette, csökken a lakosságszám, csökken a borfogyasztás vásárlási kedv, ezen mindenképpen igyekezünk el változtatni. Ebben társadalmi összefogásra is szükség van, tehát a borszakmának nem csak a saját eszközeivel kell ezen változtatni és ezen dolgozni, hanem ebben nagyon szerencsés dolog, hogyha a társadalomban társakat, segítőket is keresünk, és ilyen segítő lehet például a kultúra, és a fesztiválokban ez az összekapcsolódása a bornak és a borágazatnak és a kultúrának nagyon jól megragadható, és nagyon jól megtapasztalható. De ugyanúgy ez a segítség, ez a társadalom más rétegei részéről is fontos, a kormányzat részéről is nagyon fontos. Ez szerintem megvan, tehát politikailag támogatott az ágazatunk. Én azt hiszem, hogy ez így volt évtizedek óta, és szinte pártoktól függetlenül ez a támogatottság megvan, megvan az ágazatnak. És hát nyilván, ahogy említettem, az ágazat szereplőinek is fontos feladata van, hogy ezekből a gondokból kiverekedjünk. És az a rossz jövedelemmel termelő képesség az ágazatnak, ami most azért sújtja az ágazatot, annak ugye két irányból lehet megoldást találni. Az egyik, hogy meg kell próbálni árakat emelni, és ezeket érvényesíteni. Ebben a például a kereskedelem segítsége, magatartása nem mellékes, mert nagyon nagy marzs van a kereskedelemnél a borpiaci árfelosztásakor. Illetve a másik útja az, hogy jövedelemtermelő erő legyen, hogy próbálni kell a hatékonyságot növelni, és a bekerülést, a költségeket csökkenteni. És itt, én nekem ez régi veszőparipám, itt én azt gondolom, nagyon sok tennivalója van az ágazatnak, mert még mindig sok termelő, egy jelentős részaránya a termelésben szereplőknek, még az adott terméket, az adott szegmensben, piaci szegmensben eladni szándékozott termékeket, az oda megszokott árnál drágában állítja elő. És ilyen helyzetben nyilván még kitettebbek akkor a nyomott felvásárlási áraknak, vagy eladási áraknak, még jobban kitettek a csökkenő keresletnek, még jobban kitettek a segédanyagok áremelkedésének, tehát ez is élesíti a helyzetet, mélyíti a problémát az ágazatban. Tehát itt egy komoly összefogásra van szükség. Ebben egyébként a közösségi fórumoknak, állami szervezetek, szakmai szervezeteknek van szerintem, vagy lenne nagy szerepe. Itt határozottabban, vagy keményebben, vagy udvariaskodás nélkül inkább kellene beszélni, és ez lenne az ágazat érdeke, hogy érdeke, hogy mondjuk ki a valóságot sokkal jobban, mint ezt most tesszük.
Az adásunk végéhez közeledve, de még előtte nem akarom Lászlóba belefolytani a szót, mintha akartál volna ezt hozzáfőzni valamit.
Igen, csak egyetlen egy dolgot, mert egy dologról nem beszéltünk, pontosan így van, hogy Zoli mondta, de azzal egészíteném ki, hogy egy másik probléma is utolér bennünket, ez a fizikai munkaerőnek a hiánya. Tehát mi 106 hektárnyi szőlőtermőterületen gazdálkodunk, 106 hektárnyi szőlőt azt le kell szedni. Ráadásul különösebb minőségromlás nélkül kell leszedni, gyorsan, egy időben, sérülésmentesen, és úgy, hogy nem maradjon fönn semmi sem a tőkén. Míg mondjuk 10 évvel ezelőtt minden gond nélkül az ember össze tudott szedni 10-20 alkalmi munkást is, akik az egyéb munkájuk mellett örömmel jöttek dolgozni, ma ezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát, hogyha nincsen időben szerkezetváltás, akkor mi is meghaltunk volna. Tehát mi például már jó pár évvel ezelőtt beruháztunk szőlőkombányba, nem tudtunk új szőlőkombányt venni, irdatlan drága, és még a mezőgazdasági géptámogatási rendszerrel, ahogy 50% támogatást lehet elérni egy gép megvásárlásánál, még úgy se érte meg új szőlőkombányt vásárolni, de valamit kell tenni, mert előbb-utóbb azt fogjuk észrevenni, hogy ennek az ágazatnak beleértve a szőlészetet, borászatot, a teljes technológiai folyamatánál azzal fogunk szembesülni, hogy nem lesz fizikai dolgozó, aki elvégezze a munkát, mert egyébként képzett borász még mindig van, szerencsére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemnek a képzése az népszerű, és jó szakembereket engednek ki az egyetemről.
Sőt, én még arra is emlékszem gyermekfejjel, hogy azért faluhelyen egy szület nem csak hogy egy családi esemény volt, de hát a falunak az apraja nagyja szívesen összegyűlt. Ez is mutatja egyébként azt, hogy a társadalmi változások részint milyen irányba mozdulnak el. Látjuk ennek a hozományait. Kicsit oldottabb kérdés így záró akkordként. Az elmúlt napokban, ahogy bujkáltam és nézegettem a sajtónak egyik-másik felületeit a Rozáliával kapcsolatban, visszatérő motivum volt, és itt nálunk a Trend FM-ben is úgy szintén, arról beszélünk, hogy Rozália életérzés. Uraim, hogyan definiáljátok? Nektek ez mit jelent? Mit ad?
Én csak azt tudom erre mondani, hogy a legkisebb lányom számon kérte, hogy miért nem hoztam el ma magammal. Őt Rozáliának hívják, úgyhogy neki itt lenne helye, de a viccet félretéve az ilyen fesztiválok, mint amilyen ez is, hát hogyha az ember így a színpadról lenéz szembe és látja ezt a rendkívül gyönyörű Városligetet, ezt a hangulatosan elrendezett pavilonrendszert, akkor tulajdonképpen ahhoz kap kedvet, hogy itt maradjon egész nap és végigkóstolja a portékákat. Rendkívül fontos mindez. Ez a fesztivál hangulat is, reméljük, hogy a hétvégén jó idő lesz, sokan fognak kijönni ide a Városligetbe, sok-sok jó bort fognak kóstolni, és új pincészetekkel ismerkednek meg. Tehát én abban a kultúraváltásban, amiben benne vagyunk, hogy lehet, hogy a jövő szőlő- és borkultúra nem a falusi szüreti felvonulások, meg a szüreti bálok fogják meghatározni. És hogy az a fajta közösségi élmény, amire utaltál, ami az én gyerekkoromnak is meghatározó élménye, tehát nálunk is oda haza kint vannak azok a fotók, ahol a nagyszüleimnek a szőlőiben közös családi szüretek voltak. Tehát hogyha ez a közösségi élmény már nem is lesz annyira meghatározó, mint régen, mert kombájnnal takarítunk be, de új típusú közösségi szerveződések, fesztiválok, találkozók olyan élményt jelenthetnek, ami egyébként a borhoz köt bennünket, a kultúrát borfogyasztáshoz, és gyorsan hozzáteszem, mert mindig vitatkozom ebben a kérdésben kormánybiztos úrral, hogy a jó megszokott kis borunkhoz, amiben hát ott kell, hogy legyen az az alkohol is. Tehát én azt gondolom, hogy nem érett meg se a magyar fogyasztó, se a magyar piac arra, hogy miközben rendkívül sok erővel kéne promotálni itthon is és külföldön is a jó borfogyasztást, ehhez képest most arról kezdünk el beszélni, hogy az alkoholmentes boroknak van itt az ideje, meg a jövője. Én ebben egyáltalán nem hiszek, sőt, nem is akarok hinni.
Zoli, mint a Rozália igazgatója, nagyon röviden, Rozália életérzés egyenlő?
Egyenlő, jó borok és jó barátok együtt és közösségépítés. Csatlakozom Lacihoz, hogy a fesztiválok és a mi fesztiválunk is célja a közösségek segítése, és szerintem az emberek nagyon kivannak éhezve a közösségi együttlétre. Ezekből kevesebb van, mert megváltozott a világ körülöttünk, és ezek a fesztiválok jó borral, finom étellel, terített asztal mellett, ezek olyan körülmények, amelyek segítik az új közösségek kialakulását. Erre teszünk mi itt egy kísérletet, hogy ezt segítsük a kultúra segítségével, jó borokkal, jó ételekkel, egy kulturális környezetben, mint a Városliget, ami egy gyönyörűen megújult kulturális tér most már. Én azt gondolom, hogy ez az életérzés, amit mi itt kínálunk, és erre egyre többen kíváncsiak. Remélem az időjárás ezt megsegíti.
Elsimon Lászlónak, illetve Zilai Zoltánnak köszönöm szépen, a nap vendégét látták, hallották, illetve ez volt a Trend FM élő helyszíni kitelepülése is. Nagyon szépen köszönjük a vendégeinknek, a bormárkában Csomai Andrásnak és Háfra Katalinnak is, illetve leginkább önöknek, hogy kitartottak itt a helyszínen is, a kacifántos időjárás ellenére. Nagyon szépen köszönöm valamennyi munkatársunk nevében, hogy a Trend FM élő kitelepülésével tartottak. További jó rádiózást, illetve jó kóstolgatást, hiszen a Rozália a következő két napban is folytatódik. Vár mindenkit a Városliget. Gál Márk búcsúzik, viszont hallásra, jó rádiózást!